Ez a podcast.
A Broadcast.
A Broadcast családtagja. Broadcast. Vidd magaddal.
Mit lépnél?
Egy podcast
a megoldások nyomában.
Én Rédl Ádám vagyok, ez pedig a Mit lépnél a megoldások nyomában. Zavarna, ha kb. 100 000 forintot holnap reggelre kivennék a zsebedből? Ha nem, köszönöm, hogy eddig velem tartottál. Ha igen a válaszod, akkor elárulom neked, amennyiben én ezt a podcastet korábban hallottam volna, több mint 100 000 forintot megspórolhattam volna magamnak. A kérdés, amivel foglalkozunk, mit lépnél, ha közlekedési helyzetben igazságtalanul bánna veled egy hivatalos szerv? Ebben a műsorban válaszokat keresünk. Igen, együtt. Ez a podcast a közös gondolkodásról szól. Aktuális témákban lépésről lépésre csapatként haladunk előre, hogy együtt új terepeket térképezzünk fel. Kérdéseinkre nincs abszolút válasz, de ha együtt gondolkodunk és utazásunk során kialakítod a sajátodat, elértem a célomat. Most tehát kimerészkedünk a forgalomba, és átgondoljuk, miként tudod képviselni az igazadat olyankor, amikor a hatóságok igazságtalanul járnak el az ügyedben. Érezted már, hogy mindenki és minden körülmény ellened van? Életem egyik legmegrázóbb élményéből indulunk ki, előjáróban csak annyit, hogy alaposan ráfizettem arra, hogy önhibámon kívül a hibás M1-esen 80-nal egy kimart kátyúba hajtottam. Hidd el, sokkolt az akkor szolgálatban lévő rendőrök hozzáállása, és mindenképpen szeretném veled, drága hallgató, átbeszélni ezt az esetet. Természetesen nem csak mi diskurálunk, szokásunkhoz híven a téma szakértőjével beszélgetek stúdiónkban. Vendégem Hámori László, a Gépjárműkárosultak Országos Szövetségének elnöke, átfogó jogi tudásával és rengeteg szakmai tapasztalatával segít minket közelebb jutni a válaszokhoz. Lépjünk tehát a gázba, a kérdés csak az, mit lépnél, ha a közlekedési helyzetben igazságtalanul bánna veled egy hivatalos szerv?
És most következzen a podcast, ami minden oldalról körbejárja a témát. A kérdés csak az, hogy te mit lépnél? Gondolkodj velünk, és találj rá a saját válaszodra. A saját válaszodra. Mit lépnél? A megoldások nyomában. Lépésről lépésre. A mikrofonnál Rédl Ádám.
Mit lépnél, ha a közlekedési helyzetben igazságtalanul bánna veled egy hivatalos szerv? Hámori Lászlóval beszélgetek, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének elnökével. Szia, üdvözöllek!
Üdvözlöm én is minden az összes kedves rádióhallgatót itt a stúdióból, és téged is üdvözöllek.
Alapból, amikor ez a téma így először felmerült bennem, bevallom, egy nagyon személyes indítatásból jött, egy olyan sztori esett meg velem, amikor hát azt mondja az ember, hogy a legszívesebben verné bele a fejét a falba, és szeretném ezt veled végigbeszélni. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy mit kellett volna másképpen csinálni, másrészt azért, mert biztos vagyok abban, hogy a hallgatóink között is rengetegen vannak, akik kerültek már olyan helyzetbe, hogy egyszerűen igazságtalannak ítélték a szitut, de nem tudtak mit tenni, mert nem tudták, hogy mi ilyenkor a dolguk.
Vagy nevezzük úgy, hogy úgy érzik, hogy tehetetlenek.
Igen, ez a tehetetlenség érzés, ez nagyon bennem volt. De következő a helyzet. Én autóval jöttem hazafelé Zsámbékról. Azóta is átkozom a percet, amikor zseniális tájékozódási képességemnek köszönhetően rossz irányba mentem fel a strádára, elindultam ellenkező irányba az M1-esen, és hát ugye ilyenkor mit csinál az ember? Megpróbál amint lehet visszafordulni, de már megye határon átmentem, tehát gyorsan kell szereznem autópálya matricát, mert ez azért úgy rendben van, hogy még abban az órában utólag megszerezze az ember, ez nagyon jó. Viszont az M1-esről ugye nyilván te is tudod, rengeteg ilyen ügyed lehetett, hogy hát gyakorlatilag fel van marva az egyik sáv, és a két sáv között ilyen jelző búják vannak, amik elválasztják a felmart sávot a járhatótól, hogy még véletlen sem mehess oda. És ebben a helyzetben én ugye nyilván vártam, hogy legyen egy lehajtó egy benzinkúthoz, és egyszer csak ezek a búják, amik elkülönítették a jobb sávot, elkezdtek szabályosan a sáv széle felé, kifelé hát elhelyezkedni, tehát gyakorlatilag ismét kiszélesedett két sávra az út, én pedig visszatértem a jobb sávba, ahol egyszer csak jött egy nagyjából 15-20 cm mély kátyú, amiben én 80-nal belehajtottam. Amit tud, az ott törött a kocsimon, és most itt álljunk meg egy pillanatra a sztoriban. Alapvetően, hogyha én egy olyan úton, amiért fizetek, belemegyek egy kátyúba, és széjjel törik a kocsim, ugye, hogy van jogalapom, hogy kérjek kártérítést?
Rögtön szeretném leszögezni, hogy idén tavasszal nagyon sokan jártak ilyen cipőbe, mint amilyenbe te. Nagyon sokan szenvedtek el hasonló jellegű káreseményt, és azt is le kell szögezni rögtön az elején, hogy igen, az útfenntartónak van kártérítési kötelezettsége ilyenkor az irányodban, és azok irányában, akik elszenvedtek hasonló kárt. De ezek mindig is évtizedek óta nagyon nehezen érvényesíthető káresemények. Nagyon nehezen érvényesíthető igények, ugyanis megpróbálnak minden olyan indokot, vélt és való, jogos és jogtalan indokot felhasználni annak érdekében, hogy nekik ne kelljen kártérítést fizetni ilyenkor.
Na de mi lehet egy jogos indok arra, hogy ott van egy 20 centis lyuk az úton, ahol én tudok menni az autómmal, ráadásul egy fizetős úton?
Mondok egy jogtalan indokot először, ne haragudj, hogy nyugodtan. Így kezdem, mert engem is ért már ilyen káresemény, én is álltam már ilyen ér sorba, és én is hallottam már olyan magyarázatot attól a hölgytől, aki ott ült a pult másik oldalán, hogy a hajam égnek állt, annak ellenére, hogy ennek a kárrendezési formának az ABC-jét már 25 évvel ezelőtt is ismertem, és 25 éve alkalmazom, és minden nap bíróságra járok, stb. Etc. 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 Az előttem állónak azt a kifogást mondta a kedves hölgy, hogy nem volt érvényes zöld kártyája az autón. Kvázi ő nem is vehetett volna részt a forgalomban, és hogyha nem vesz részt a forgalomban, akkor nem következik be ez a káresemény.
Na például ez egy érvelés.
Na most ez például egy alaptalan érvelés, abszolút nem állja meg a helyét. De hogyha nem állok az úriember mögött én a sorban, akkor ő vette volna a kis cókmokját, és ezzel a magyaráttal szépen elmegy, és magában lezárja az ügyet, hogy neki itt nincs keresni valója. De én nem bírtam megállni természetesen szó nélkül, és nem bírtam megállni azt, hogy ne adjak tanácsot ennek a kárt szenvedett autós társamnak, és elmondtam neki, hogy ez a magyarázat, ez az elutasítási ok egyszerűen nem létezik. Ilyen nincs, ezt ne vegye komolyan, ez elnézést a kifejezés, ez egy paraszt vakítás. Tehát ilyen indokokra ne engedjük hivatkozni hasonló káreseményeknél az ellenérdekű felet. Hogy mi az alapja, ami miatt jár a kártérítés, ugyanis az útfenntartónak kutya kötelessége, pláne olyan utakon, ami ugye díjfizetési kötelezettséggel rendelkezik, olyan keretek közé szorítani a közlekedés menetét, hogy az balesetmentes haladást biztosítson az autósok számára. Amennyiben egy kátyú, ráadásul autópályáról beszélünk, ott van, akkor az útfenntartónak ezt nagyon rövid határidőn belül észlelnie kell, és intézkedési kötelezettsége van annak érdekében, hogy a baleset veszélyt megszüntesse. Ha ezeknek az előírásoknak bármelyikét megszegi, és ebből valakinek káreseménye következik be, akkor neki kártérítési felelőssége azonnal beáll. Nincs kérdés, nincs vita, beáll. Na most miből szokott kialakulni a bonyodalom? A bonyodalom mindig abból szokott kialakulni, hogy hogyan bizonyítsuk, hogy ott, akkor olyan feltételek között ez a káresemény bekövetkezett. Ez a dolognak az Achilles sarka, ez a kardinális kérdés.
Mondom tovább a történetemet, és akkor ott majd kitérhetünk erre is, hogy én mit szúrtam el. Szerintem egy picit spoilerezhetek, hogy nem feltétlen lett egy happy endes történet ez az enyém. Ugye még mindig este van, mindez egyébként éjszaka történt, ráadásul 23 óra 38 perckor pontosan tudom az időpontot, és alapból a benzinkútra akartam kikanyarodni, ott az óbaroki pihenőtől nagyon-nagyon már nem voltam messze, néhány száz méter, kimentem oda, és hát miben gondolkodtam? Ilyenkor ki kell hívni a rendőröket, mert hogy valahogy bizonyítani kell, gondoltam a hivatalos szerv, a rendőrség, akik majd helyszínelnek, készítenek fotókat, nem az ő dolguk megítélni, hogy mi van, mert feltételezem én, hogy ez a közútkezelőnek a felelőssége, vagy valahol a bíróságon majd eldől, de gondoltam, hogy a hivatalos szerv, a rendőrség, akiket ilyenkor ki kell hívni, hogy ők majd fotóznak. Jól tettem-e, hogy elmentem még 300 métert, nem a strádán álltam meg, hanem begurultam a benzinkútra kattogó autóval, és jól tettem, hogy kihívtam a rendőröket.
Azt kell mondanom, hogy úgy jártál el, ahogy az adott helyzetben tőled el volt várható. Tehát két aspektusa van a dolognak, egyiket nevezhetjük műszaki résznek, vagy technikai résznek, illetve a másikat nézzük meg, hogy jogi oldalról hogyan kellett ezt a kérdést megközelíteni, vagy az ottani elvárható cselekmények jogilag hogy néznek ki. ugye senkit nem bíztatnék arra, hogy egy sérült autóval folytassa az útját. Még akkor sem, hogyha az ég a tegyvilágon még egy kis fényt sem lát, a legközelebbi fény, amit lát, az a göncölszekérnek a csillaga, vagy csillagjai, akkor sem menjen tovább az autóval. Ugyanis előfordulhat az a helyzet, hogy a sérült autón a károsodás megnövekszik. Aránytalanul sokkal nagyobb mértékű lesz, mint amilyen a bekövetkezett kár volt. Mire gondolok? Lehet, hogy a sérüléskor az autónak a futóműve egy kis mértékben megsérült, de ha tovább haladunk, ez a gumin olyan elváltozásokat okozna, ami annak végleges cseréjét indokolná. Az ebből eredő károkat nem tudjuk áthárítani az útkezelőre. Ez nagyon fontos. Tehát álljunk félre, tegyük meg a megfelelő intézkedéseket, legyen az vészpillogó, legyen az elakadási jelzőháromszög, vegyük föl a mellényt, például, ha autópályán
amit
vagyunk.
Amit nekem tanítottak, amikor erről tanultam, az, hogy mielőtt kirakjuk a háromszöget, zárjuk be a kocsit, mert hogy Magyarországon vagyunk.
Ez nagyon fontos, pláne azért, hogy nehogy befújjon a szél valami értéket a kocsinkba.
Igen.
Félretéve a viccet, tehát ezeket az alapintézkedéseket meg kell, hogy tegyük. Ezek után kezdhetünk el azon gondolkozni, hogy mi legyen a következő lépés. Ugye azt már leszögeztük, hogy akkor haladhatunk tovább, hogyha meggyőződtünk arról, hogy az további károsodást az autóban nem fog okozni. Lépjünk ezen túl. Neked az a szerencsés helyzeted volt, hogy el tudtam menni a benzinkútig. Ebből semmiféle bajod, hátrányod nem származhat. Jön a következő lépés, amit szintén helyesen választottál meg, hogy értesítetted a rendőrséget, és gondolom a rendőrség néhány percen belül meg is érkezett. Most itt egy kis mosoly van a szádon, amiből arra vélek következtetni, hogy az a néhány perc, az egy kicsit hosszabb időtartam volt.
Hát meg az a hájpolás, ami ment ott a benzinkúton, hogy jaj, milyen rendőrök fognak jönni, és hogy már előre is féljek tőle, és lehet, hogy jobb, ha ki se hívtam volna őket. És
ezek szerint volt valami tapasztalatuk?
Volt tapasztalat, volt, és amikor begördült ez a rendőrségi Audi, akkor én még úgy reménykedtem, próbáltam tényleg kedves nyitni feléjük, bemutatkoztam minden, de nem pont úgy alakultak a dolgok, ahogyan én terveztem. Rögtön egy olyan beszélgetéssel nyitottunk, hogy én elmeséltem nekik, hogy mi történt, mire ők közölték, hogy már pedig ilyen szakasz, amiről én beszélek, nincs. Én mondtam, hogy de van. Mire ők? Nem, mert nincs. Én mondtam, hogy van, nincs, ez így eltartott, és aztán mondtam, hogy jó, hát mi lenne, hogyha visszamennénk, és akkor együtt megnéznénk, hogy miről is van szó. Igen. Mert hát nyilván nem megyek le a jobb sávba egy építkezésnél, hogyha ott a bóják nem arra mutatnak. Szóval, hogy alapból egy ilyen rossz érzésből kellett kiindulnom, hogy nem mellettem vannak, nem velem vannak, hanem azt kell bizonyítanom, hogy én nem vagyok hülye.
Mondjuk azt, hogy ez egy kivételes eset volt, és egyébként mindig jó indulatúak a rendőrök, igaz? Tételezzük ezt fel, mert egyszerűen nem indulhatunk ki. Igen. Másból.
Igen.
Elérkeztünk a következő szabályhoz, amit mindenkinek javasolnék, hogy tartson be. Hogyha megjöttek a rendőrök, akkor a rendőrök megérkezéséig, vagy ezzel párhuzamosan értesítsük, mivel itt autópályáról beszélünk, értesítsük az autópálya fenntartóját is.
Igen?
Nagyon fontos. Nagyon fontos. Ha mi ezt nem tennénk meg, szeretném zárójelben megjegyezni, hogy ez az eljáró rendőrhatóság részéről, ez egy olyan eljárási cselekmény, amit meg kell, hogy tegyenek. Meg kell, hogy tegyenek elvileg. Gyakorlatilag a tapasztalat sok-sok tucat, talán több száz esetből levonva a tapasztalatot, az, hogy nem mindig teszik meg, hogy az útkezelőt, az útfenntartót, az autópálya fenntartót értesítik, és ebből a későbbiek folyamán akár bonyodalmunk is származhat. De eljutottunk odáig, hogy te akkor abban a helyzetben mindent úgy csináltál, és úgy cselekedtél, ahogy az tőled elvárható. Egyetlen egy, amit még én ehhez hozzátennék, és általános jó tanácsként szeretném ezt mindenkinek elmondani, és arra kérnék mindenkit, hogy vésse a fejébe, vagy akár tetoválja a kezébe is, hogy kicsit lazítsunk a műsornak a hivatalos részén. Fényképezni. Ez egy általános tanács arra vonatkozólag, hogyha bennünket bármilyen sérelem, vagy káresemény, vagy ehhez hasonló körülmény ér.
Nagyon jó, amit mondasz, és akkor hadd meséljem egy picit tovább a sztorit, mert itt rögtön felmerül ezzel kapcsolatban is egy kérdésem. Ugye az történt, hogy beültünk a kocsijukba. És ezzel az Audival elindultunk, hát ugye itt menni kellett egy kisebb kört, jó, egy nagyobb kört, mert ugye a Strádán vissza irányba valahogyan el kellett jutni. Egyrészt az történt, hogy alapból 200-zal mentünk, nem túlzok, tényleg, nem használtunk semmi megkülönböztető jelzést ehhez, és hát szerintem a legaljább módon villogtuk le a reflektorral az előttünk lévőket. Nyilván nem a teljes rendőrség ellen beszélek, de azért itt volt ezzel kapcsolatban is bennem egy rossz érzés, meg azzal kapcsolatban is, hogy nem egyszer mentünk át záróvonalakon, megkülönböztető jelzés nélkül, tehát rengeteg szabályt megszegtünk, miközben én azt hallgattam, hogy már pedig ilyen rész nem lesz, meg én rosszul csináltam a dolgokat. Na most, ha én eközben kamerázok vagy fényképezek, azzal nem azt érem el, hogy egy még rosszabb helyzetből indulok ki, és még kevesebb esélyem van, hogy kvázi meggyőzzem a rendőröket az igazamról?
Nézd, ha meg se próbálod, akkor nem lesz eredmény. Ha megpróbálod, és ők erre figyelmeztetnek, hogy ezt nem engedik, akkor még mindig van egy lehetőséged, hogy azt mondod nekik, hogy hát szeretnéd, hogyha téged tájékoztatnának arról, hogy milyen jogszabály alapján nem vehetette föl videó rögzítőre azt, hogy milyen útvonalon haladtok. Ugyanis ez eléggé megkérdőjelezhető lenne, hogyha a rendőrök ezt neked nem engednék meg, hogy a saját eszközöd igénybevételével te ezt a videó felvételt elkészítsed. Értem. De hogyha erre téged felszólítanak, és te egyedül vagy, akkor abban a körbe kerülünk, hogy hát te kénytelen vagy abba hagyni a felvétel készítést, de azt későbbiek folyamán nem tudod elmondani, hogy ez azért nem valósult meg ez a videó felvétel elkészítése, mert hogy a jelenlévő és intézkedő rendőrök ezt neked megtiltották. Én erre azt javasolnám, hogy oda kell hívni valami barátot, kollégát, rokont, ismerős testvért, unokatestvért, bárkit, anyut, aput, és vele ismételten bejárni a helyszínt, és ennek folyamán rögzíteni videóra a bóják elhelyezkedését, az útjelzéseket, a különböző úton elhelyezett jelzőtáblákat, stb. 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 Tehát ezt egy rendőrautóba megtenni elvileg nem tiltja semmilyen jogszabály, de hogyha téged erre felhívnak, akkor kénytelen vagy beszüntetni ezt a cselekményedet, tehát akkor neked önszántantból, önszorgalomból ezt meg kell ismételned, bármilyen módon.
Egy videófelvétel vagy egy fénykép bizonyítéknak számít?
Mindenféleképpen természetesen ezek nagyon erős bizonyítékok, pláne akkor már, hogyha bírósági eljárásra kerül sor, ott már ezek nagyon-nagyon sokat nyomnak alatba.
Tovább mentünk, hallgattam, hogy ilyen rész már pedig nem lesz, és egyszer csak megérkeztünk a részhez, amiről beszéltem, és láss csodát, úgy volt, ahogyan mondtam, ezek a bóják, ezek egyre inkább nyitották a sávot, ismét két sávra bővült az út, és ott volt a gödör is, amiben én behajtottam. Itt egy picit meghökkent a rendőr, és úgy éreztem, hogy hoppá, nyerekben lehetek. Egyébként megfigyeltük, hogy valószínűleg a közútkezelők rakták le rosszul ezeket a bójákat, mert egy nagyjából 500 méterrel később megint elkezdtek középen menni a bóják tovább. Csak hát nyilván ez egy nem belátható terület volt, pláne éjjel. De hogy megtaláltuk a részt, amiről beszéltem, visszamentünk a benzinkútra, én azt hittem, hogy akkor most nyerekben vagyok. Kiszálltunk a kocsiból, megállt velem szemben a rendőr, és azt mondta, hogy most én két dolgot tehetek önnel, vagy a helyszínen megbírságolom, vagy pedig feljelentem.
Mire hivatkozott? Mire
mindenem elakadt. Tehát én kérdeztem tőle, hogy ne haragudjon. Nagyon nagy károm van a kocsimban, akkor még nem tudtam, de utólag kiderült, alufelni tönkrement, a kerékben az egyikben a drót totálisan elszakadt, tehát csere, futóműbeállítás kellett, letört az alvázból egy darab, tehát egy elég komoly kár, akkor fizettem az autópályáért, nyilván a hazaszállítás is pénzbe került, ez azt hiszem egy ilyen kb. 40 ezres tétel volt, tehát hogy én azért hívtam őket, hogy ők segítsenek. Most komolyan engem itt meg akarnak bírságolni? És azt mondták, hogy igen, méghozzá azért, mert hogy igazam van abban, hogy félreérthetően vannak a táblák, igazam van abban, hogy tűnhet úgy, hogy az ott egy lehajtó, de előtte nem volt olyan felszólító tábla, hogy építkezés vége következik, sem pedig olyan, hogy lehajtó jön, így tehát én illegális építkezési területen tartózkodtam, amiért meg kell, hogy bírságoljon. Na itt mondtam azt, hogy ezt nem hiszem el.
Hát ez valóban furcsa döntés volt az eljáró rendőrök részéről. A részleteket nem ismerem, a fényképeket nem láttam, a helyszínt nem jártam be, de ha valóban így történt, akkor ez egy nagyon furcsa és meghökkentő fejleménye a dolgoknak. Nem tudom, hogy aztán azóta ez mennyiben alakult, és milyen mértékben alakult, mi lett ebből szabálysértési eljárás, mert kíváncsi le vagyok a fejleményekre, mert ebből tudok én is következtetéseket levonni.
Itt nagy a kérdés, hogy jól döntöttem el a helyszíni bírsággal, mert úgy voltam vele, hogyha ennyire összezárnak, és ennyire nem mellettem van a rendőrség, akit segítségül hívtam, akkor inkább próbáljuk meg a legolcsóbb helyszíni bírsággal, és legyünk túl rajta, és legközelebb nem hívok rendőrt. De belőlem ezt váltotta ki. Jobban jártam volna egy feljelentéssel.
Meg kell, hogy nyugtassalak, hogy nagyon sok autós társunkból is ezt a reakciót váltotta volna ki. De sajnos ezzel a te kárügyednek az intézését, a te kárügyednek a lefolyását egyszer és mindenkorra elzártad. Lezártad, véglegesítetted, elfogadtad, hogy innen nincs tovább. Bár lehet, hogy neked nem ez volt a terved, bár lehet, hogy te nem ezt szeretted volna, de ezzel, hogy a helyszíni bírságot elfogadtad, ezzel ezt az eljárást a rendőrség részéről lezártad.
Tehát, hogyha húzni akartam volna a cica bajszát, akkor a feljelentést választom.
Nem csak ebből az oldalból, nem csak ebből az aspektusból mondom én azt, hogy azt kellett volna választanod, hogy induljon egy szabálysértési eljárás, ugyanis abban a szabálysértési eljárásban már lett volna lehetőséged megalapozni majd a későbbiekben lefolytatásra kerülő kártérítési eljárásnak is az alapjait. Tehát ebben a szabálysértési eljárásban a hatóságnak már kötelessége lett volna vizsgálni a részleteket, és itt az eredmény, a végleges eredmény és a végleges kártérítési igény érvényesítése itt a részletekben rejlik. A bójákban, a táblákban, az útviszonyokban, a kihelyezett terelő bóják helyzetén, stb. Azzal, hogy te elfogadtad a szabálysértési bírságot, azzal az eljárás, és nagyon fontos, amit most mondok, jogerősen lezárult. Nem azt mondom, hogy nincsen lehetőség arra, hogy ezt a jogerősen lezárult hatósági eljárást utólag támadni lehessen, de ennek különös feltételei vannak, amit engedj meg, és engedjék meg a hallgatók is, hogy most nem kezdek ennek a részletesítésébe, mert ez egy nagyon nehéz, jogilag igen-igen mócsingos, rágós folyamat, hogyha már egy jogerősen lezárt eljárást kell valamilyen oknál fogva újra éleszteni.
Értem. Nagyon jókat mondasz. Én bízom benne, hogy a hallgatóink is tanulnak ebből, hogyha ilyen helyzetbe keveredik, ne agyisten valaki, akkor megoldást tud majd találni. Az elején említettél egy olyat, hogy igen, a helyzetben, hogy hogyan reagáltam, meg hogy nagyjából ez volt várható. Ez nekem egy nagy hátrány volt, és ebből a szempontból is tartom fontosnak ezt a mai műsort, meg ezt a beszélgetést, hogy teljesen meg voltam lőve. Nem voltam soha ilyen helyzetben, éjszaka volt, egyedül voltam, és amit mondtál a tanukról, az is nagyon érdekes. Én beszélgettem bent a benzinkutasokkal, akiknek alapból volt véleményük már ezekről a rendőrökről, és nyilván kérdeztem őket, hogy ők is hallották, ők is látták, ami történt. Igen, igen. De legyek szíves őket ne felhasználni, hogyha a bírósági ügy lenne belőle, ők nem tanúskodnak, nem mernek. Ezt ők így elmondták nyíltan.
Tehát sajnos ez egy igazából...
Ennyit a bajtársiasságról.
Igazából ez egy magyaros szokás, hogy nem állunk ki a másik állampolgár igazáért, hogy most azért, mert félnek a hatóságtól, vagy azért, mert félnek a következményektől, vagy azért, mert nem akarja az idejét ezzel tölteni, de mindenkinek azt szeretném a figyelmébe ajánlani, hogy bárhol, bármikor kerülhet hasonló helyzetbe. Ez járjon a gondolatai között akkor, amikor elmegy egy baleset mellett úgy, amit ő látott, és ahol ő akár konkrét tanúvallomást tudna tenni, hogy legyint rá egyet, és azt mondja, hogy én inkább ebből szeretnék kimaradni. Gondoljon arra, hogy akár a következő percek során kerülhet hasonló helyzetbe. Ezért arra biztatnék mindenkit, hogy amikor egy balesetnek a szemtanúja, és az, attól függetlenül, hogy most ott történt-e személyisérülés, avagy sem, akkor ne folytasson strucc politikát, segítsük egymást. Mi autósok így is annyi kárt szenvedünk jobbról, balról, előről, hátulról, lentről, fentről. Mindenféle megfontolás okán húzzák le a sápokat rólunk. Segítsünk egymásnak, és ne kezeljük ezt hányaveti módon, és főleg hangsúlyozom, ne folytassunk semleges, passzív hozzáállást. Mindenkit arra kérek, hogy szánja rá ezt a kicsi időt, és arra gondoljon, hogyha ő ilyen helyzetbe kerül, neki is milyen jól esne, hogyha egy általa ismeretlen másik autós rajta ilyen szempontból segítene. Miért fontos ez? Azért is fontos, mert rengeteg balesetnél hasonló a helyzet. Nagyon nehéz a bizonyítás. Annak ellenére, hogy akár több tucatnyi ember is ott sétált, tolta a babáját a babakocsiban, futott, kocogott, biciklizett a környéken, és akár mindent látott, de nem szeretne nyilatkozni, mert ő nem. Ez, hogy mondjam, ez benne maradt a vérünkbe, még az átkos időszak nevelte ezt bele az emberekbe, és adták tovább generációról generációra, hogy jobb ebből kimaradni. Hát én azt javaslom mindenkinek, hogy nem. Nem jobb kimaradni, mert bárki kerülhet hasonló helyzetbe. Summázzuk az eseményeket, én azt mondom, és a történeteket, és egy mondatban én összefoglalnám, hogyha hasonló helyzetbe kerül valaki, mire törekedjen minden áron.
Mindenképpen így legyen, de még a csúcsdíszt hadd tegyem fel a sztorinak a végére, mert hogy egy ilyet tartogattam, ez volt a vége csattanó számomra. Megbüntetett a rendőr, több mint 100 000 forintos kár, kihívtam ugye az autómentőket, akik segítettek nekem, és megkértem őket, hogy legyenek szívesek, vigyenek vissza a területre, hogy legyenek nekem fotóim arról a részről, ahol a kátyú volt, ahol ezek a bólyák megtévesztően mentek le az útszélére, hogy később majd hozzád, vagy valakihez fordulhassak ezzel. Visszavittek, és képzeld el, mire odaértünk, addigra a rendőrök visszarendezték egyenesbe a bólyákat. Tehát gyakorlatilag semmilyen olyan bizonyíték nincs a kezemben, amit tudnék használni, azon kívül, hogy nyilván volt egy szakasz, ahol hiányoztak a bólyák, azt nem tudták pótolni. Utólag gondolkodtam, megértem azt, hogy biztonságosabb úgy, hogyha azokat a bólyákat visszarakják. Ugyanakkor szerintem úgy lett volna korrekt, hogyha nem ők ítélkeznek felettem, hanem csinálnak egy teljesen objektív helyszínelést. Így semmi eszközöm nem maradt. Visszamentünk, láttam, hogy egyszerűen minden bója vissza van rendezve, nem tudok bizonyítani semmit. Ha nem hinnék abban, hogy létezik Isten, hogy van egy felsőbb erő, ha nem lennék keresztény, én fejjel ugranék egy fűnyíróba. Tehát ez a szituáció, és akkor most kérlek, hogy szummázz.
Nagyon sokan kerülnek ilyen helyzetbe, és a legjobb szándékom és a legjobb tanácsaim ellenére is fognak nagyon sokan ilyen helyzetbe kerülni. Vannak olyan esetek, amit egyszerűen nem lehet meggyógyítani. Nem lehet rajta segíteni. De ha mindent megteszünk annak érdekében, hogy úgy járjunk el, ahogy az tőlünk elvárható, akkor van esély. Melyek ezek az esélyek? Tehát először is bekövetkezik a baleset, nem megyünk sehova, még akkor sem, hogyha a járművünk mozgásképes. Elkezdünk fényképezni. Elkezdjük fényképezni a helyszínt, minden telefonon, zárójelbe szeretném megjegyezni, minden telefonon van már fényképező, nem baj, ha rossz minőségű lesz, de lehetőleg a legjobb minőségre törekedjünk. Elkezdünk fényképezni, elkezdjük fényképezni a helyszínt, elkezdjük lefényképezni a sérült vagyontárgyainkat, legyen az autó, vagy legyen az út, vagy legyen az járda, vagy legyen az egy másik autó. Abban a pillanatban, ahogy a minimum két tucatnyi fényképet befényképeztük, elkezdhetünk a további ügymeneten gondolkodni. Tovább tudunk-e menni, avagy sem? Ha tovább tudunk menni, akkor menjünk el egy parkolóig, vagy menjünk el egy benzinkútig, vagy az első településig. Értesítsük a rendőrséget. A rendőrségnek tudása kell legyen arról, hogy az adott útszakasz kinek a kezelésében van. Ki az útszakasz fenntartója? Önkormányzati, vagy megyei önkormányzati, vagy országos hálózatba tartozó, vagy autópályakezelőre tartozó, a rendőrségnek, a helyi rendőrségnek erről tudomással kell, hogy bírjon. Ez nagyon fontos. Megvan a következő információ, az a nagyon fontos adat, hogy ki az, akivel a kártérítési igényünk érvényesítése érdekében fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot. Ez is megtörtént, akkor visszakanyarodunk oda, hogy ki látta a balesetet, amiről előbb beszéltünk jó néhány percig. Van-e tanú? A tévhiedelmekkel ellentétben a járműben ülők is nagyon jó, hibátlan, kifogástalan tanúk. De ha egyedül ülök a járműben, akkor ezt a kritériumot nem tudom teljesíteni.
Akár ennek a kamerának is van értelme, amit föl lehet szerelni,
bizony,
és 10 perceket rögzít, aztán utána újra veszi.
Óriási jelentősége van, tehát ha van kamerafelvételünk, az jelen esetben egy perdöntő bizonyíték is lehetett volna.
És pár ezer forint egy ilyen.
Amennyiben van rá lehetőségünk, akkor járjuk be újra a helyszínt, készítsünk videót, amit ugye te is megpróbáltál, mert annak is sorsdöntő, perdöntő jelentősége lehet. Ha tanukat tudunk szerezni, esetleg egy másik autóst, aki szintén abba a kátyúba ment bele, mert az M1-es autópályán nagyon sok ilyen eset volt, hogy egy kátyú percenként szedte az áldozatait, és a következő benzinkúton ott parkolt az összes autó kiszakadt gumival, vagy elrepett felnivel. Tehát ezekkel az autós társainkkal is próbáljuk meg felvenni a kapcsolatot. Akár még egy Facebook, vagy akár még egy internetes más lehetőséget kihasználva, kvázi hirdetést feladva, vagy körlevelet kiadva, hogy ki látta ezt a balesetet. Nagyon sokszor jelentkeznek utólag így autós társak, hogy ők ezt látták. És akkor, ha már egy tanunk van, már megint előrébb léptünk az ügyben. Majd utána a nagyon fontos, hogy bejelentsük a kárt az útfenntartó felé, vagy illetve az útfenntartó által megnevezett biztosítótársaság felé. Ha ezeket a feltételeket kipipáltuk sorba, tehát rendőrség, tanú, fotók, videó, kárbejelentés, etc., amiket elmondtam, akkor nagy valószínűséggel a kártérítési igényünk kielégítése fog kerülni. De azért mondtam, hogy nagy valószínűséggel, mert ilyen esetekben is bejöhet bármilyen jogos vagy jogtalan elutasítás a biztosító társaság, illetve az útfenntartó irányából. Ez kiszámíthatatlan, és a repertoárjuk olyan széles skálán mozog, hogy nem kezdem el felsorolni, hogy milyen elutasítási okokat tudnak kitalálni. Higgyék el, néha az embernek égnek áll a haja, de olyan jogalapokat állapítanak meg, ami nem állja meg a helyét. Nem szabad ezt megenni. Ne hagyjuk magunkat, kedves autós barátaim, ne hagyjuk magunkat. A jogosnak vélt kártérítési igényünk érdekében menjünk el az utolsó csepp vérünkig. Használjunk ki minden lehetőséget. Természetesen a lehetőségek sokszor pénzbe kerülnek, és a másik nagyon fontos, hogy nagyon sok időbe kerülnek. Ha valaki azt mondja, hogy én belementem az autópályán egy kátyúba, majd lecseréltem a gumit, föltettem a pótkereket, és én tovább mentem, mert nekem tárgyalásra kellett menni, mert várt a családom, mert időre kellett mennem valahol. Nekem erre nincs időm. Az itt és ebben a pillanatban most jól jegyezze meg, hogy ne számítson semmiféle kártérítésre, mert valamit valamiért. Ez igenis idő és pénzigényes, hogy a kártérítési igényünket érvényesíteni tudjunk. Itt utólag már ezeket beszerezni, utólag elmenni a helyszínre fényképezni nem tudunk, utólag már nagyon nehézkesen készítünk videót, utólag már nehézkes értesíteni az útkezelőt, utólag már nehézkes a rendőrséget kihívni, utólag már nagyon nehézkes tanúkat hívni, stb. Tehát aki erre legyint, hogy erre nincs rá időm, majd lesz valami, annak én biztosan mondhatom, hogy a kártérítés igényét el fogják utasítani, mert könnyű helyzetben van az ellenérdekű fél, hiszen ha ezt mi bíróság elé szeretnénk vinni az igényünket, akkor mindent az elsőtől az utolsó percig, az első forinttól az utolsó forintig nekünk kell bizonyítani. És ebben itt ez a legfontosabb.
Nagyon jókat mondtál, közben azon agyalok, hogy ha előbb beszélgetünk, mennyi mindent másképpen csinálhattam volna, és mennyire más lenne ennek az egész sztorinak a lecsengése, vagy kicsengése. Lennének normális felvételeim, fotóim, szóval bízom benne, hogy ez nagyon sokaknak hasznos ez a beszélgetés. Ami még egy érdekes, hogy a legvégén, mikor elbúcsúztam a rendőröktől, akkor ők megkérdezték tőlem, hogy mivel foglalkozom. Lehet, hogy azért, mert hallottak már valamelyik médiumban, rádióban valahol, de én visszamondtam nekik, hogy rádiós műsorvezető, műsorkészítő vagyok, néha videós anyagokat is készítek, úgyhogy számíthattak arra, hogy ebből lesz egy beszélgetés, lesz egy anyag, és még rengeteg kérdésem van, úgyhogy nem sokára folytatjuk Hámori Lászlóval.
Ez a Mit lépnél? A megoldások nyomában. Készen állsz? Már is folytatjuk.
Mit lépnél, ha a közlekedési helyzetben igazságtalanul bánna veled egy hivatalos szerv? Ez a témánk. Hámori Lászlóval beszélgetünk, gépjármű károsultak országos szövetsége, ez az, aminek az elnöke vagy. És hoztam egy cikket, mert ezzel úgy nagyon nem tudtam mit kezdeni, amikor másnap vagy még aznap megkaptam a családomtól. A vezes.hu-n jött ki, az M1-essel kapcsolatban. Nézzük. Szintén. Egy idézetet olvasnék ebből fel. A rendőrség, amennyire az ilyesmiben biztosak lehetünk, toleránsan fogja kezelni a jelenlegi brutális korlátozást, és a későbbi gyakorlatilag betarthatatlan, bár elvileg enyhébb féloldalas szigorítást is. Most tényleg az van, hogy én kifogtam két olyan embert, akik ezt nem így kezelik, vagy van ilyen összeesküvés elv, amit több frontról hallottam, hogy egészen egyszerűen nem akarják beismerni, hogy ők hibásak, mert abból jó nagy média botrány lenne. Itt azt írják, hogy elvileg a rendőrség kedves lesz.
Más ügyekben, más tényállásnál nagyon sok ilyen riportot olvashattunk, hallhattunk és láthattunk a médiában. Mindenhol megjelennek ezek a nesze semmi, fogd meg jól, terelünk jobbra, terelünk balra nyilatkozatok. Hát persze, hogy ezt kell mondani, hát mi mást mondanának? Ahelyett, hogy olyan kézzelfogható intézkedéseket hozna az illetékes hatóság, ami az autósoknak csak egy kicsit is könnyíteni a helyzetét. Mire gondolok itt? Például, hogy erre a borzasztóan gyenge minőségűre sikerült autópálya szakaszra, amit most itt említettél, miért nincsenek tekintettel olyan szempontból, hogy ezen a részen nem szednének díjat? Ugye milyen egyszerű dolog? És az autósok már is talán összekacsintanának, vagy csettintenének egyet, hogy na végre már egy olyan intézkedés, hogy aki az M1-est most a 12-es és a 68-as, vagy az 52-es és a 76-os kilométerek között használja, vagy az útja során ezt érinti, azoknak nem kéne autópályadíjat fizetniük.
Amíg nem lesz olyan
teljesen az teljesen automatikus a rendszer.
Világos.
Tulajdonképpen valahol, amit én nem tudok megnevezni pontosan hol, egy irodai alkalmazott ezt számítógépen be tudna állítani, hogy aki itt autópályán halad, akkor számára nem szabunk ki extra útdíjat, nem szabunk ki pótdíjat, mert ez az autópálya rész, ez nem éri el az autópálya színvonalát, kvázi díjat se lehetne érte szedni elvi alapon. Ugye könnyen megvalósítható lenne a helyzet. Mondom a többi lehetőséget és megoldási,
igen,
megoldási potenciált, hogy mi az, ami az autósoknak örömet okozna. Ugye a rendőri jelenlét az mindig biztonságot ad. És most nem arra a rendőri jelenlétre gondoltam, amiben te beleharaptál, hanem arra, hogy a rendőrség járőrautókkal, járőrökkel ott lenne, és már is jobban betartanák ott a sebességkorlátokat, nem lenne több baleset, ha már ugye föl van túrva az autópálya, hosszú-hosszú kilométeres sorok állnak, hosszú-hosszú sorokban egyre türelmetlenebb emberek egyre jobban elveszítik a fejüket, és egyre jobban olyan manővereket hajtanak végre, ami ismételten baleseti veszélyt jelent. Tehát a rendőri jelenlét itt nagyon fontos lenne.
Igen, értem, hát azért én, hogy sokaknak szül a felesége, de
tegyük, azért ennyire. Tegyük a szívünkre a kezüket, hogy, hogy azért nem fordul meg a fejünkbe az, hogy na most én csak azért is előzök, csak azért is lemegyek a lálosába, csak azért is nem 50-nel megyek, vagy nem 60-nal megyek, hanem 80-nal megyek, de ha rendőri jelenlét van, akkor ez itt lezajlik. A másik nagyon fontos, ami elvárható lenne, hogy mindenféleképpen a bajba jutottakon próbálnak meg segíteni a rendőrök. A te példád az egy darab példa. Hozzánk a szövetséghez nap mint nap érkeztek panaszok ezzel kapcsolatban, hogy a segítőkészség az a rendőrök részéről egy ismeretlen fogalom volt ezeknél az eljárásoknál, de én most nem kívánok sem rendőri egységet, sem rendőri személyeket megnevezni. Ilyenkor különösen fontos lenne a rendőrök részéről a lojalitás, és ezt sajnos nem tapasztaljuk.
És tisztelet a kivételnek, tényleg, tehát az utóbbi időkben én nem egyszer tapasztaltam azt, hogy nagyon normális rendőrökkel és normális helyzetekben találkoztam, de az a baj, hogy még mindig az az érzés van bennem, hogy a rendőr nem velem van, nekem kell bizonyítanom azt, hogy én igazából ártatlan vagyok, és nem az van, mint a német rutinban, hogy a kisgyerek oda megy a rendőrhöz és segítséget kér tőle, hanem még mindig az van, ami nem tudom hány tíz éve berögzült a magyarban, hogy rendőr jön, jaj ne, félek tőle, ez nekem rosszat akar ez az ember. Tehát félünk a rendőröktől, én szeretnék egy olyan helyen lakni, egy olyan országban, ahol a rendőr segít, ahol a rendőrben bízhatok, ahol a rendőrhöz oda lehet menni.
és tegyük hozzá, most csak itt vesződtéve a mondatod végére, hogy ezt nem hallomásból kell megtudni, hanem ezt meg kell tapasztalni.
Igen.
Óriási a különbség, mert biztos, hogy nagyon sok fórumon láttunk már tévében, rádióban írott, nyomtatott, internetes, elektronikus úton terjesztett médiában, hogy nyilatkoznak különböző vezetők ezügyben, minden rendben van, és minden jó és szép, holott nem ezt tapasztaljuk. Uh-huh. Tapasztalatom szerint persze, természetesen van az éremnek egy másik oldala is. Nagyon sokszor találkozom nagyon közvetlen, nagyon hozzáértő, nagyon segítőkész rendőrökkel. Nem tudom, hogy milyen utasítások alapján dolgoznak, azt sem tudom, hogy milyen képzésben vesznek részt, azt sem tudom, hogy ezt hogyan tanítják nekik. Egy biztos, sok panasz érkezik ez ügyben, hogy ezek vélt, vagy jogtalan panaszok. Nem tudom, de a számok törvénye alapján, a nagy számok törvénye alapján azt kell, hogy mondanom, hogy biztos, hogy van valami alapja, hogy nem mindig megfelelőképpen segítőkészek a rendőreink. Akinek nem inge, ne vegye magára.
És itt még visszacsatolnék ahhoz is, amit mondtál, hogy milyen állapotok vannak bizonyos utakon. Engem az is fel tud háborítani, amikor fizetek egy útszakaszért, és egyszerűen kint van egy 80-as tábla. Értem azt, hogy az építkezés szakaszán lassítanom kell, de sokszor még hosszú kilométereken át kint van az a szabályozás. Egyszerűen nem értem, hogy ezt hogy tehetik meg.
Hát elég több oka lehet, lehet az általad teljesen feleslegesen kint felejtett tábláknak az oka is ez, de lehet, hogy más szabályozás, ami éppen itt mindenféleképpen teret kellett, hogy nyeljen. Nem tudok erre exakt választ adni. Nagyon sokszor tapasztalok, én is olyan jelzőtáblákat látok, olyan jelzőtáblákat, amiket kint felejtettek. De attól függetlenül ezeknek az utasításait be kell tartani.
Világos.
Mindenkit erre salkarnék, és mindenkit erre figyelmeztetnék is, hogy a véletlenül kínfelejtett tábla is mindenféleképpen számunkra utasításokat ad.
Tudom azt rólad, hogyha van lehetőség, akkor te elmész a határokig, sőt, mindig megnézed azt, hogy mennyire lehet tényleg a legpozitívabbat kihozni egy esetből. Hát nálam ez már elúszott, ezt én felfogtam.
Nagy valószínűséggel, igen.
Viszont rengeteg embert képviseltek. Mesélj egy picit arról, kérlek, hogy nyilván az emberek nagy többsége hasonlóan újszerűen kezel egy ilyen helyzetet, nem biztos, hogy a tökéletes megoldásokat választja. Mennyire vagytok jó százalékkal az eredmények tekintetében? Tehát mennyire lehet ezeket az ügyeket ténylegesen megnyerni, és mennyire van esélye valakinek, aki ellen tényleg igazságtalanul jártak el, hogy bebizonyítjátok az ő igazát?
Hangsúlyoznom kell, hogy a szövetségünknek az alapvető feladata, és ezt a alakulásunkkor fő célként tűztük ki, az, hogy az autósokon segítsünk. Minden esetben, amikor csak meg tudjuk tenni ezt, de azért hozzá kell tennünk, hogy vizsgálni kell azt is, hogy van egyáltalán értelme. Sok esetben fordulnak hozzánk olyan ügyekben, amikor egyszerűen nem az autósnak van igaza. Tehát nagyon fontos megvizsgálnunk azt, hogy a tanácsadásunk során arról is felvilágosítást adjunk az ügyfélnek, hogy érdemes-e neki időt, pénzt, energiát áldozni az ügyre.
Nyilván ezért mondtátok, illetve mondtad nekem is azt, hogy hát ebben az esetben jogilag ezt nem nagyon tudjuk bizonyítani, ne is vágjunk bele, de mégis milyen a hatékonyságotok, tehát mennyi a happy end az olyan sztorikkal kapcsolatban, amiben belevágtok?
A hozzánk beérkező rengeteg ügyből természetesen mi is szelektálunk, és nem szimpátia, vagy bőrszín, vagy vallási hovatartozás, vagy bármi más alapján próbáljuk szelektálni az ügyeket, hanem kifejezetten azt nézzük, hogy az az ügy véghez vihető, végigvihető, hatékonyan tudjuk az ügyfélnek azt biztosítani, hogy a kártérítési igénye valóban révbe éljen, és ő a kártérítést készhez kapja.
Azt hiszem, hogy tényleg az valósul meg, amit mondtál, hogy az autósoknak szeretnétek segíteni, és nagyon jó volt ezeket hallani. Egy activity rovattal jövünk még vissza. Vannak konkrét szituációk, amiket elhoztam, és egy nagyon különleges játékot fogunk játszani. A kérdés az, hogy mikor hívnál rendőrt. Hozok majd különböző helyzeteket, és megnézzük, hogy soha, talán időnként, esetleg, vagy mindig.
Folytatódik a Mit lépnél. Haladjunk tovább a megoldások nyomában most.
Mit lépnél, ha a közlekedési helyzetben igazságtalanul bánna veled egy hivatalos szerv? Hámori Lászlóval, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének elnökével beszélgetek, és az Activity-ben hoztam helyzeteket. Kíváncsi vagyok, hogy mikor hívnál rendőrt, mondjuk az adott konkrét szituációkban azt válaszolnád, hogy soha, vagy inkább azt mondod, hogy talán, esetleg időnként, vagy az a válaszod, hogy mindig. És itt eléggé vegyes dolgokat gyűjtöttem össze.
Nézzük.
Úgyhogy nézzünk meg egy-két ilyet.
Mit lépnél? Activity.
Tehát induljunk ki az alaptémánkból. Defekt, úthibából következik, kátyúba hajtottam. Mondjuk tegyük azt, hogy nem egy fizetős úton, mert arról már beszéltünk. Hívjak rendőrt?
Fizetős út, nem fizetős út, autópálya, autóút, közterület, mindig hívunk rendőrt.
Mindig?
Mindig.
Tehát ez fontos, viszont amit én tanultam, hogy föl kell hívnom azt is, aki az útért felelős.
Így van, az útkezelőt mindenféleképpen értesítenünk kell, minél hamarabb, ahogy csak lehet.
Ez őszámát hogy lehet megtudni egyébként? Tehát most valahol Budapesten le vagyok robbanva, akkor kit hívjak?
Az internet világában és az okostelefonok világában ez nagyon hamar kideríthető, de itt jön az egyes számú szabály, amire hivatkoztam. A kiérkező rendőrnek egyértelműen tudása kell arról lennie, hogy ki az aktuális illetékes útkezelő a baleset helyéhez kötötten. Tehát ez nagyon fontos. A rendőrnek ezt tudnia kell.
Következő helyzet. Tegyük azt, hogy egy műszaki hibából egy picit lesodródom az útról. Ilyet is hallottam egyébként konkrét ismerősömtől, tehát valóság alapú a történet, és egy picit megsérül valamilyen köztulajdon, tegyük azt mondjuk egy táblának az oszlopa, de nem dől ki, értelmezhető ugyanúgy, viszont mégis bennem van a lelkiismeret furdalás, hogy én ott egy kicsit kisodródtam, és megkarcoltam valamit. Hívjak rendőrt?
Ilyen esetben a kár, az okozott kár nagyságától függően mondanám azt, hogy mérlegeljünk. Ha kihívjuk a rendőrt, az egy nagyon becsületes hozzáállás, de az sem ütközik jogszabályba, ha nem hívunk rendőrt, hanem lefényképezzük a helyszínt, és megkeressük a károsultat. Ki a károsult? A táblának a tulajdonosa. Ez lehet önkormányzat, vagy lehet útkezelő.
Ez felkeressük. Érdekes. Eszembe nem jutott volna is.
És megkeressük a károsultat, megkeressük a károsultat, hogy ezt a táblát én hajlítottam el, ennek a szalagkorlátnak én mentem neki, ezt a bizonyos útjelző bóját én sodortam el, és vállom a károkozásért a felelősséget. Tehát ez a módja is nyitva áll. Jelen esetben erre a példára azt tudom mondani, hogy nem kötelező a rendőr kihívása.
Akitől a történet van, ő egyébként megbánta azt, hogy kihívta a rendőröket, mert nagyon rosszul járt ebben a helyzetben. De ez mennyire logikus, amit mondasz, és mennyire tényleg a tapasztalatod meg a háttered fel tud dobni egy ilyen kérdéskört a megoldásait tekintve. Jó, egy másik. Kifogyott a benzin, és csak szabálytalan helyen tudok félreállni. Lerakom a háromszöget, minden, de mondjuk elindulok a közeli kútra benzinért. Jeleznem kell hatóságnak, rendőrnek, hogy ott áll a kocsim?
Nagyon érdekes helyzet. Álláspontom szerint nem, de mindenféleképpen meg kell tegyek mindent annak érdekében, hogy a forgalmat ne akadályozzam, illetve baleseti helyzet ne alakuljon ki. Tehát egy autópálya kellős közepén ott hagyni egy autót, mert kifogyott a benzin, hát ez egy nagyon felróható magatartás, erre senkit nem bíztatnék, de az autópálya leálló sávja sem alkalmas, ugye huzamosabb ideig ott tartózkodásra. Tehát ha van lehetőségünk, akkor a leálló sáv a legszélére már talán már a füves részre is toljuk le az ilyen autót, ami ugye mozgásképtelen azért, mert hogy valamilyen műszaki hibája van, vagy mert kifogyott a benzin. És akkor nagyon fontos, hogy legyen elakadásjelző háromszög, legyen vészvillogó, és hogyha egy mód van, akkor hagyjunk ott valakit egy mellényben, aki akár figyelemfelhívó integetéssel is figyelmeztesse a többi autóst, például, hogyha egy nem belátható útszakaszon állunk, hogy itt egy potenciálisan akár egy baleseti helyzet is kialakulhat bármikor. Tegyünk meg mindent, ami ilyenkor elvárható, gondolkozzunk annak a fejével, aki ott fog érkezni azon az útszakaszon, és egyszer csak ott fog találni egy autót az útszélén, hogy mi az, amit mi elvárnánk egy másiktól, hogy lámpa legyen rajta, hogy vészvillogó legyen rajta, hogy elakadás jelző, stb. Tehát próbáljunk meg mindent megtenni. Ez esetben a hatóság értesítése nem kötelező.
Következő eset, szintén valós eset, családunkkal történt, gazdagréten leparkoltunk, és egyszer csak szabálytalanul valaki beállt mögénk. Kvázi nem tudtunk kijönni a parkolóhelyről, mint kiderült ott, azért ezt néha megjátszák, mert kevés a parkolóhely, hogyha valaki reggel korán elmegy, akkor ezt bemeri kockáztatni. De nyilván fogalmunk nem volt, hogy kié az az autó, ilyenkor hívjunk rendőrt. Ugye elállja a kiutat.
Nézzük az élő példákat, valóban különösen lakótelepen ez egy bevett szokás. Ugye azt írja elő ilyenkor az autós etikett, hogy ne húzzuk be a kéziféket, és ne tegyük sebességbe az autót, hogy legyen lehetőség legalább arrébb tolni. Én magam azt mondom, hogy a szükség törvénybont, és nagyon sokszor vannak ilyen helyzetek, nagyon sokszor látni ilyet, hogy a reggeli zúzmarában ott az emberek tologatják mások autóit. Én azt mondom, hogy ez nem szabályos ugyan, de egy kényszer helyzet. Az viszont a non plus ultra, és az mindenféleképpen elítélendő, ha valaki úgy hagyja ott az autóját mást akadályozva, hogy azt lerögzíti. Amennyiben ez az autó rögzítve van, nem tudjuk adottani, akkor mindenféleképpen hatóságot kell értesítenünk, ugyanis nincsenek meg azok a lehetőségeink, ami most egyetlen egy példát mondok, most a teljesség igénye nélkül, például Svájcban, amikor ilyenkor nem kell hatóságot zargatnunk ezzel, hanem csak fölhívunk egy autó mentőt, egy autó elszállítással foglalkozó iparos embert, és elvitetjük az autóját az útból ennek a bizonyos, nem megfelelően eljáró autós társunknak. Egyszerűen ez ott teljesen hétköznapi módon működik, tehát fölhív egy autómentős és elszállítja, még akkor is, hogyha a garázsa elé állt. Akkor is, hogyha a kapukijáróba állt meg az autós, nem hívnak. Nálunk ez nem megy, mindenféleképpen hatósági intézkedést kell fogalmazni, de hangsúlyozom, hogy ez megint rettentően időigényes lesz.
Nézzük a legutolsó helyzetet. A Simpson család mozifilmben van egy jelenet, imádom, elmegy a család palacsintázóba, és a nagypapát kint felejtik a kocsiban. És akkor így beugrik nekik, hogy a csodába is a nagypapa a kocsiban maradt, úgyhogy Homer visszamegy, mindenki azt gondolja, hogy majd együtt besétálnak a palacsintázóba, ehhez képest mindössze annyi történik, hogy Homer egy picit leengedi a nagypapa melletti ablakot. Na hát, most, hogyha ezt a kis humoros megközelítést félretesszük, és a, hát mondjuk azt legdurvább helyzetek egyikét idehozom neked, mi van akkor, amit nem egyszer látok, és nem egyszer láttam, valaki gyereket kint hagy a kocsiban? És látom, hogy nincsen leengedve az ablak.
Nagyon fontos, amit most szeretnék elmondani. Ez akár bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját is felvetheti, ha valaki egy gyereket, enyhébb esetben egy állatot hagy benne az autóban. Ilyenkor minden autóstársamat, vagy bármelyik másik állampolgárt arra biztatom, hogy a legegyszerűbb módon próbálják meg megoldani ezt a feladatot. A legegyszerűbb módja pedig az, hogy mindenféleképpen ugye itt az életnek a védelme a legelső, és a legfontosabb, akár egy nagyobb kővel, de törjünk be egy ablakot, és nyissuk ki az ajtót, és engedjük ki onnan a embertársunkat, vagy a kis állatot, kutyát, macskát, akárkit, akármit. Ugyanis, ha ez hatóság értesítésével történne meg, lehet, mire a hatóság kiérkezik, már nagyobb baj következik be, nagyobb egészségkárosodás, adott esetben visszafordíthatatlan egészségkárosodás következik be. Tehát ezt azonnal mindenki szüntesse meg, a jogszabályok erre lehetőséget adnak, ne habozzunk ezekben az esetekben, pláne akkor, ha már látjuk, hogy a szenvedő fél már igen-igen nehéz helyzetbe került, akár már az eszmélet vesztés is bekövetkezhetett, ugye, mert hihetetlen, de nagyon rövid idő alatt 40-50 fok fölé kúszik a hőmérséklet, hogyha süti a nap az autót. Ezt nem is tudom megérteni, hogy ki mire gondol akkor, amikor azt mondja, hogy 5-10 perc múlva visszajön. 5-10 perc alatt az autóba 50 fok lehet, ha napon áll. Kisállatok ez alatt simán életüket vesztik, de az emberek is akár ájulás tüneteit is produkálhatják.
És tényleg előfordul, és tényleg nem gondolkoznak. Igen. Hát ezek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos témák voltak, és úgy látom, hogy még egy gondolatod itt zárásként volna.
nézzük meg azt a helyzetet, amikor csak egy sima közlekedési baleset történik. Ugye ilyen naponta rengeteg van, mert amit most itt példát kiveséztünk, ezek a kátyuk, meg autópálya, meg ezek a sérülések, azért ezek lényegesen ritkábbak, mint amikor két autó összeütközik. Ez nagyon sok előfordul, naponta több ezer. Ha hiszitek, hanem naponta több ezer baleset van. És én mindenkit arra sarkalok, ha csak egy kicsit is úgy érzi, hogy az ellenfél, most nem azon vitázunk, hogy ki a hibás, hanem hogy az ellenfél bármilyen oknál fogva nem a megfelelő hozzáállást tanúsítja, akkor azonnal hívjunk rendőrt. Legyen az károsult, vagy legyen az károkozó. Ugyanis rengeteg olyan eset van, amikor az emberek flegma hányaveti, nem eléggé körültekintő magatartása miatt már másnap kibogózhatatlan, hogy hogyan történt az a baleset. Nagyon fontos. Melyek azok az esetek, amikor nem tudjuk elkerülni a rendőr kihívását, még akkor is, hogyha mindenki közreműködő, mindenkinek ott vannak az iratai, és nincs vita köztünk. Amennyiben személyi sérülés történt, kötelesek vagyunk értesíteni a rendőrséget. Azokban az esetekben, amikor nem beszéljük a másik fél nyelvét, szintén kötelesek vagyunk kihívni a rendőrséget, hiszen későbbiek folyamán nem hivatkozhatunk arra, hogy nem értettük a másik fél nyelvét, nem értettük a másik fél beszédet. Nagyon sok ilyen helyzet van, amikor a rendőrség értesítése és kihívása elkerülhetetlen. Ne spóroljunk sem az időnkkel, sem az energiánkkal, mert hogyha erre legyintünk, hogy majd csak lesz valami, elképzelhető, hogy soha nem fogunk kártérítést kapni, még akkor sem, ha egyértelmű, hogy mi voltunk a vétlenek a balesetben.
Drága hallgató, remélem, hogy neked is kialakultak a válaszaid. Én azt gondolom, hogy ebből az órából rengeteget tanultam. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hámori Lászlóval, a Gépjármű Károsultak Országos Szövetségének elnökével beszélgettem.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Mindenkit arra sarkalok, hogy ha olyan ügye van, amiben fennakadást, bármiféle akadályoztatást érez, keressen meg minket, hiszen a tevékenységünket non-profit jelleggel végezzük. Mindenkinek megpróbálunk segíteni. Várjuk az autósok ügyes-balos ügyeit. Szeretnénk mindenkinek segíteni.
Mit lépnél a megoldások nyomában?
Őszintén bízom benne, hogy egy komolyabb összeget bent hagyhatunk a pénztárcádban, amiatt, mert ma velünk tartottál. Remélem, kigondoltad közben a saját válaszaidat. Jövő héten a szokott módon friss podcasttel jelentkezem, és egy újabb cipőbe lépünk bele. Addig is szeretettel várom hozzászólásaidat, észrevételeidet, témaötleteidet, amit lépnél Facebook oldalán. Ha kedvet kaptál, hallgass meg a korábbi adásainkat, és ha eddig nem tetted volna, iratkozz fel a Mit lépnél bármely felületére. Folytassuk innen, lépésről lépésre. Én Rédl Ádám vagyok, nézz a lábad elé. Kátyú veszély.
Ez volt a Mit lépnél. Egy podcast a megoldások nyomában. Hamarosan újra együtt keressük a válaszokat. Iratkozz fel podcast csatornánkra, kövess minket Facebookon és a weboldalunkon. Mit lépnél? Lépésről lépésre. Találkozzunk legközelebb is. Addig se feledd. Mit lépnél?
Ez a podcast
a Broadcast.
A Broadcast családtagja.
Broadcast. Vidd magaddal.
A műsor a Beaton Network tagja.